Én is készültem egy rövid üzenettel nektek. Igazából úgy kapcsolódnék a Dávidhoz, hogy mondta, hogy a motiváció, hogy mi a motivációnk, hogy hogyan van a motivációnk, és lehet, hogy innen fogom kötni a kis üzenetemet ehhez, amit hallottunk, egyébként tényleg gazdag volt, és lehet sok mindenen elmélkedni abból, amit hallottunk. De nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy Isten országában neked nem kell semmit sem tenned. Tehát, hogy, és nem akarom ellentétbe hozni, vagy ellentétet szülni itt az üzenet között, de ugye semmit nem azért teszünk, mert kell a gyülekezetben. És lehet, hogy innen indítanék. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg ezt a pár gondolatot, köszönjük neked, amit hallottunk, köszönjük a buzdítást arra, hogy ott legyünk a helyünkön, és hogy a magunk részével tényleg legyünk hűségesek a te munkádban, hogy felépüljön az a fal, hogy legyen védelem a tiéd számára, hogy tudjon hova menekülni az elveszett. Köszönjük neked, hogy te ezért jöttél, hogy megtartsad és megmentsed az elveszettet, és hogy használod a te népedet ebben. Kérlek, hogy áld meg ezt a pár szót most, pár gondolatot te kegyelmedből, amen. Szóval Pásztor Csabával beszélgettünk, hogy milyen gondolatok mentén gondolkozunk most így a nyáron, és arra jutottunk, hogy nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi a mi helyzetünk. Mert anélkül, hogy megértenénk és megerősödnénk abban, hogy mi a mi helyzetünk Krisztusban, anélkül nem fogunk tudni cselekedni. És Vacsman Nének van egy ilyen üzenete, hogy ülni, járni és állni. Ülni, járni és állni. És ez az Efézusi levél alapján leírja igazából a hívő életnek ezeket az aspektusait, hogy mennyire fontos, hogy az első, hogy megtanuljuk azt, hogy kik vagyunk az Úr Jézus Krisztusban, és ebben megnyugodjunk. És ebben tényleg meggyökerezzünk. Mert az evangélium nem tevéssel kezdődik. Már nem az az evangélium, hogy Isten azt mondja neked, hogy mostantól engedelmeskedjél nekem. És tedd meg azt, amit én mondok. Hanem másképp kezdődik. Úgy kezdődik, hogy megtanulunk megnyugodni abban, amit Isten elvégzett értünk. És ez az első és legfontosabb. Erre épül föl a további. Mert utána Isten megtanít bennünket, hogy miközben megtanuljuk, hogy mi kik vagyunk, kikké tett ő bennünket, ebből ennek lesz a folyamánya az, hogy mit teszünk. Hogy utána mi az, amire ő hív bennünket, hogy azokat lépjük meg, azokat a lépéseket, és ezt hívják keresztény járásnak. És itt van a jellemünk formálódása, és ez egy nagyon fontos rész az életünknek, de az első nélkül, hogy megtanulnánk, hogy mi valójában kik vagyunk Krisztusban, és hogy ő mennyire szeret bennünket, és hogy mi ez az alap, anélkül nem fogunk tudni megfelelő dolgokat cselekedni sem. És a harmadik pedig az állni, megállni, ez pedig a szellemi hadviselésről beszél, és arról, hogy azokban, amikben járunk, azokban megálljunk. Hogy ne az legyen, hogy elkezdek járni, lehet, hogy utána elkezdek rohanni, és aztán kifulladok, és aztán alábbhagy a lelkesedés, ugye, hanem a szellemi hadviselés arról szól, hogy megpróbálja Sátán leamortizálni a szenteket, lerombolni azt a munkát, amit csinálnak, és ebben tényleg szükség van a kitartásra, amiről most hallottunk is egyébként, hogy ez a harmadik rész, hogy megállni abban, ami jó, meg ami helyes, és amit teszek, amit tudom, hogy helyes, és teszek Istennel, és ebben megállni. És ez a szellemi háborúságban való megállást jelenti. De ezt nem fogja tudni azt megtenni nyilván, aki nem is jár Istennel. Hogy tehetné meg, igaz? Tehát aki Istennel jár, utána megtanulja azt, hogy hogyan tud megállni a jóban. Megállni abban. És ez a három, amik ilyen fontos témák egyébként, és ahogy mondtam, egymásra épülnek, és ezek közül az első az, hogy És lehet, hogy én csak most bevezetőt mondok ezzel kapcsolatban, mert jövő héten szintén beszélünk majd erről. De hogy enélkül, hogy megértenénk, hogy mi kik vagyunk az Úr Jézus Krisztusban, és hogy mennyire elfogadottak, szeretettek vagyunk, anélkül nem fogjuk tudni megtenni a megfelelő dolgokat. Anélkül, hogy megnyugodnánk Istenben, hogy minden saját pótcselekvést letennénk, anélkül a cselekedeteink is, a járásunk is egy keszekusza járás lesz. Egy olyan, amiben még nagyon sok van belőlem, és nagyon kevés Istentől. És összezavarodnak a dolgok. De amikor megértjük azt, hogy mi kik vagyunk, és megtanulunk nyugodni abban, akkor meg tudjuk tenni a megfelelő dolgokat. És Vacsmanni úgy ír erről, vagy úgy beszél erről, hogy tudjátok, hogy amikor járunk, vagy amikor állunk, akkor a testünknek a különböző részei meg vannak terhelve, tehát terhelés alatt vannak. De amikor ülünk, akkor megnyugszunk, akkor nyugszunk, akkor a teher nem rajtunk van, hanem azon a tárgyon, amin ülünk. Ugye ráülünk a székre, akkor ott van a terhelés a széken. És Isten így akarja, hogy az ember megnyugodjon, és a terheket rávesse, és ő hordja a terhet. És nagyon sok dolog szól erről a Bibliában, tehát tényleg tele van a Biblia ezzel, mert az ember ott rontotta el, pont, hogy nem hagyatkozott Istenre. És hogyha visszamegyünk Ádámhoz meg Évához, amit sokan lehet, hogy ismétlésnek tartanak, vagy azt gondolják, hogy miért kell ezt csinálni. Én emlékszem, amikor mi gyerekek voltunk, apukám mindig elkezdte a dolgokat a legelején. És mindig mondtuk, hogy jó, nem kell Ádámig meg Éváig elmenni, tudod, ezt már tudjuk, most mondjad a lényeget. De ő mindig visszament az elejére. És nem véletlenül, mert figyeljetek, Ádám és Éva ott lettek behúzva a csőbe, hogy ugye Istentől függetlenül kezdtek el cselekedni. És Sátán külön erre hívta fel a figyelmüket, hogy itt van valami, amit nektek meg kell tenni, amit Isten nem mondott nektek, meg nincs, de neked meg kell tenni. És az az igazság, hogy a régi természetünk az egy nagyon aktív sokszor, ő nagyon aktív a cselekvésre, csak az a baj vele, hogy nem a megfelelő dolgokat cselekszi. És ki lett billentve az ember abból a nyugalomból, amire Isten teremtette. Hogy emlékeztek, hogy Isten 6 napon keresztül végezte az ő teremtő munkáját, és minden nap végezte, azt olvassuk, látta az Isten, hogy jó. Tehát ő nagyon tevékeny volt egészen a 6. napig. És a 7. nap volt az, hogy azt mondja, hogy és megpihent az Isten minden munkájától a 7. napon. És figyeljetek, melyik napon teremtette Isten az embert? A 6. napon. Az utolsón. És az ember a 7. nap volt az első napja. A 7. nap volt az első, a nyugalomnak a napja. Tehát Isten nem arra teremtette az embert, hogy az ember magába legyen tevékeny ő nélküle, hanem arra teremtette, hogy vele együtt nyugodjon. Istennel együtt nyugodjon. És mi bennünk viszont ez a régi természet, ugye, amíg felborította az isteni rendet, az Isten nélkül akar olyan tevékeny lenni, mint Isten maga. És itt van, hogy az ember az Isten, nem tudom, olyanok lesznek, mint az Isten. Igaz, hogy Istennek a helyét akarja bitorolni. És lehet, hogy erről beszéltem máskor, de tudjátok, ez a hármasság, hogy az Atya eltervezte, a Fiú elvégezte, a Szent Szellem pedig megnyilvánítja az Isten munkáját a világban, hogy az ember eltervez valamit, utána ő elvégzi, és még megbizonyítja mindenkinek, hogy ő mit végzett el. És ez az ember dicsősége. De Isten nem erre a dicsőségre teremtette az embert, hanem arra, hogy vele közösségben legyen. És nekünk olyan kicsinyes dolognak tűnik, hogy hát akkor én csak egy elfogadó vagyok. Akkor nem én kell, hogy tervezzek, meg elvégezzem, meg megbizonyítsam. És nem, az ember dicsősége nem ebben van. Az ember dicsősége az elfogadásban van. Annak a helynek az elfogadásában, amit Isten adott neki. És Tényleg ezzel a gondolattal tele van a Biblia, hogyha megnézitek, és én csak egy pár példát hozok, meg most tényleg csak bemelegítjük ezt a témát, de a Watchman Nee, ahogy ír erről, meg nyilván a Biblia, az Efézusi Levél, Pál apostol, az Efézusi Levél második fejezete, lehet, hogy nem is. Nézzük meg a verset először. Bocsánat, Andi, hogy neked más sorrendben mondtam, de nem baj. Efézusi Levél második fejezete. Mondja el a mi helyzetünket, a hatodik vers, ugye? Na, most az ötödik. Pillanat. Második hat. Együtt, ez a mi helyzetünk, együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztusban. Hogy Isten az újjászületésben is ezt a helyzetét állította helyre az embernek, hogy oda ültetett bennünket. A mennyekben, a Krisztusban. Mennyei helyeken ülünk ővele. Nem futkározunk, meg vitézkedünk, vagy nem tudom, hanem ülünk és nyugszunk. Tehát ülünk és nyugszunk. És ez a mi helyzetünk. Olyanok vagyunk, mint a Mefibóset a Dávid asztalánál. Emlékeztek, hogy ő sánta volt meg minden, de a király asztalánál ült. És ez adta meg az ő méltóságát. Előtte úgy tekintett magára, mint egy kivert kutya, és azt hitte, hogy halálra méltó, mert a Saulnak a rokona volt, aki az előző király, és az akkori királyok azok mindig kiirtották az előttük levő királynak a leszármazottait, azért, hogy ne legyenek trónkövetelők. És Dávid ezzel szemben felemelte ezt az embert, aki egyébként is nyomorék volt egy baleset miatt, és ott ült a király asztalánál minden egyes nap, és övé egy királyi méltóság volt. Nem azért, amit ő meg tudott tenni, vagy amit ő elért, hanem azért, mert Dávid behívta őt a családjába, és odaültette az asztalához. És így vagyunk mi, az Isten asztalánál leültetve, Krisztussal együtt, Krisztus érdemei miatt, Krisztus munkája miatt, egyszer és mindenkorra. És Isten azt akarja, hogy lássuk ennek a nagyságát. Isten először nem arra hív bennünket, hogy tegyed meg ezt, meg azt, meg amazt, meg azt is, hanem hogy nézd meg, hogy te ki vagy az Úr Jézus Krisztusban, értsd meg, és nyugodj meg ebben. Nyugodj meg ebben. Tanulj meg leülni. És a zsidó levél az egy másik ilyen fontos levél, tudjátok, amelyik beszél a Krisztusban való nyugalmunkról, vagy az Isten népének a nyugalmáról, és ott pedig azt is megnézhetjük most a zsidó 4, mert ez egy nagyon fontos, tényleg egy nagyon-nagyon fontos rész. Negyedik fejezet. Zsidók 4.1. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek leláttassék. És ez azt jelenti, hogy Isten már bennünket leültetett az ő asztalánál, megnyugodhatunk. És az, hogy fogyatkozásban levőnek láthatunk, az, hogy nem értjük meg ezt az igazságot. Tehát azért mondja, hogy vigyázzatok, hogy mivel megvan ez a nyugalom, valaki közületek ne legyen úgy, hogy ezt nem érti meg. Hogy még mindig szaladgálni akar a saját erejéből. Mert nekünk is hirdetetett az evangélium, mint azoknak már, mint a zsidóknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba, ez a zsidókról beszél. Jól lehet, munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte, mert valahol a hetedik napról eképpen szólt, és megnyugodott Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől, és ugyanabban ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel hogy annak okáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetett az evangélium, nem mentek be engedetlenség miatt, Ismét határoz egy napot, ma a szolván Dávid által annyi idő múltán, amit előbb mondta, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert ha Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólna azután másnapról, és ez a zsidókról szól, hogy ugye Jézus maga a maga idejében újra hívta a zsidókat az Istenbe való nyugalomra. Amikor meghalt értük, és utána feltámadt a halálból, küldte közéjük az apostolokat, igaz, és újra hívta őket, és mondta, hogy itt van, megbékeltek Isten, megnyugodhattok a saját cselekedeteitektől. Mert ugye a zsidóknál ez volt, hogy első renden, amikor Isten megesküdött nekik, hogy ő lesz az ő Istenük, és ő az ő népük lesz a sínai hegynél, és odaadta nekik a törvényeket, emlékeztek erre? Hogy azt mondja, és ti lesztek az én népem, akkor a zsidók azt kérdezték, hogy oké, akkor most mit kell tenni? Csak mondja meg Isten, hogy mit kell tenni, és mi majd megtesszük. És nem tudták megtenni, azóta se, igaz? Tehát nem azért adta Isten nekik a törvényt, hogy azt ők megcselekedjék a saját erejükből, hanem hogy ő vele legyenek, hogy ő vele járjanak. De bejött a hitetlenség, amiről itt beszél a zsidó levél, nagyon hamar, igaz? És beküldték a kémeket, hogy kikémleljék a földet. Nem is kellett volna kémeket küldeni. Csak be kellett volna menni, úgy, ahogy Isten mondta. De azért beküldték a kémeket, a kémek visszajöttek, jól elbátortanítottak mindenkit, és 40 éven keresztül utána vándoroltak a pusztába, és nem mertek bemenni. És mind meghaltak a pusztába, az egész generáció. Holott, ha megnyugodtak volna abban, amit Isten mondott, és csak egyszerűen bementek volna, győztek volna. Győztek volna, ugyanúgy, ahogy Józsué idejében legyőzték az ellenséget. És tudjátok, itt van a mi régi természetünknek az állandó aktivitása, hogy ő akarja megcsinálni. Még azt is, amit Isten kér, azt ő akarja végrehajtani. És ez veszélyes nekünk. Mert Isten nem arra hív bennünket, hogy mi megcsináljunk bármit. Vagy én majd megteszem, vagy én akarok jól élni, én jó keresztjén akarok lenni, én nem tudok jó keresztjén lenni. És erről beszél a vacsmani, hogy ez egy nagyon fontos része a hívő életünknek, a legkezdetén megértenünk, hogy Isten nem arra hív, hogy te egy jó ember legyél, vagy hogy te jól csináljad, hanem arra hív, hogy fogadd el azt a tényt, hogy te Krisztussal együtt már megfeszítettél, és élsz most többé nem te, hanem a Krisztus él benned. Hogy fogadja el az a nyugtalan természetünk, hogy neki semmit nem kell csinálnia. Egy halott ember az nem ugrándozik. Ő fogadja el, hogy ő meghalt, kész. Nem adunk neki teret, hogy ő elkezdjen tevékenykedni, mert nem jön ki belőle semmi jó. Hanem azt értjük meg, és azt fogadjuk el, azt a tényt, hogy megnyugodhattunk a mi munkáinktól. A zsidó levél később egyébként beszél erről, hogy vannak holt cselekedetek. Hogy minden olyan cselekedet, amit most teszünk hívőként, mert azt hiszük, hogy mi majd tetszeni akarunk Istennek, és meg akarjuk tenni, amit ő kér, elkezdünk pótcselekvéseket csinálni. És nagyon aktívak vagyunk, csak a lényeg marad ki. És ezzel csapdába ejtjük magunkat, mert igazából Isten soha nem kérte, hogy te tedd meg azt, amit ő mondott, hanem azt kérte, hogy fogadd el azt a tényt, hogy te képtelen vagy rá. És meghaltál, Krisztussal együtt eltemettettél, hogy mondják ezt, békeporaira, kanyecfilma, kész. Tehát nincs Szabó Józsi, aki olyan jól próbál viselkedni, meg ez meghalt, nincs rá szükség. Nyugodj meg abban a tényben, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy miről van szó, mit kell tenni, és ő majd megcselekszi benned és rajtad keresztül. És ez a mi nyugalmunk, hogy mert Sátán kihasználja a mi büszkeségünket, és azt akarja, hogy te erőlködjél, te próbáljál meg jó dolgokat csinálni, te próbáljál meg járni. És nem tudsz járni. Nem tudsz járni egészen addig, amíg meg nem érted, hogy nem arról szól, hogy te próbáljál meg jó ember lenni. Próbáljál meg dolgokat megtenni Istenért. Hanem arról van szó, hogy fogadd el, és értsd meg, hogy ő már mindent elvégzett. Mindent elvégzett. És tudjátok, a múlt alkalommal beszéltem a tékozó fiúról, igaz? A tékozó fiú meg a bátyja. És a bátyja volt ez, aki ott volt az atya körül, vagy az apjával, effektíve fizikailag, de a szíve az semmit nem értett abból, hogy ki az ő apja. És számon kért, amikor visszajött ugye a fiatalabbik fiú, aki mindent elherdált, és most mégis vissza van ültetve a pozíciójába, igaz? Mégis ott van, hogy ez hogy van? Hogy lehet ez? Ő meg ugye mindent jól csinált, úgymond, és még ennyit se kapott. És az atya mondja, hogy figyelj, te ezt nem is érted. Te az én fiam vagy, mindenem a tiéd. Neked nem kell megdolgoznod azért, hogy te az én fiam legyél, vagy bebizonyítani bármit nekem. Te az én fiam vagy, és kész, ennyi. És velünk ugyanez, hogy tudjátok, hogy megnyugszunk abban, hogy Isten, az Atya szeret bennünket, hogy mi az ő szeretett gyermekei vagyunk. Hogy te nem tudsz annyit vétkezni, hogy kivétkezzed magad az ő szeretetéből, de nem tudsz annyi jót se tenni, hogy bármivel inkább szeressen téged. Egyszerűen te egyszer és mindenkor az ő gyermeke vagy. Ülj le, nyugodj meg ebben. És semmit nem kell tenned a gyülekezetben. Meg sehol. Tehát ezt szerintem jó, ha elfelejtjük, hogy nekünk bármit kell tennünk. Hogy azért tegyünk bármit, mert nekünk ezt kell tenni. Nem kell, semmit nem kell. Mert abból jönnek a holt cselekedetek. Hogy a test megpróbál aktív lenni, csinál mindenféléket, csak pont nem azt, amit kéne. És megnyomorít másokat azzal, hogy belehajszol dolgokba, vagy elvárásokat támaszt, vagy lenéz másokat az alapján, amit ő tesz. Nekünk nem kell semmit tennünk. Mi megnyugodhatunk abban, hogy Krisztus már mindent elvégzett. De ez lesz az alapja annak, hogy ő rajtunk keresztül aztán munkálkodhasson. Hogy ebből a nyugalmi állapotból legyen egy járás. Mert semmi jó nem sül ki abból, hogyha én a fülénél fogva megfogom a Mimit, és azt mondom, Mimi, neked jó hangod van, most énekeljél. Szerintem nem ezért énekel a Mimi itt, nem gondolom. Mert valaki azt mondta neki, hogy neki ezt kell csinálni, mert neki jó hangja van. Igaz? Hanem Isten szelleme buzdította őt föl arra a járásra. De amíg ez nincsen meg, addig abban kell megerősítenünk egymást, a testvéreinket, hogy ki vagy te az Úr Jézus Krisztusban, hogy nyugodj meg abban, hogy hidd el, hogy neked semmit nem kell tenned. Te egy tékozó fiú, itt az asztal, téd a pecsétgyűrű, ott a ruha, örüljél annak, aki vagy a Krisztusban. És aztán Isten maga buzdítja föl a szívünket. Sokat lehetne még erről beszélni, tényleg mondom, hogy ez csak egy bevezetője ennek, de tudjátok, hogyha a templom építéséről van szó, csak az jutott eszembe a Zorobábelnek, amit mondott a Isten gyakorlatilag. Emlékeztek, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az én szellemem által szól az Úr Zorobábelhez, aki végül is felépítette a templomot, vagy a falat, a templomot szerintem. Hogy ott se az volt, hogy azt mondta Isten, hogy erővel és hatalommal tessék felépíteni azt a templomot, hanem valóban olyanok, akik leültek Isten lábánál, megértették, hogy mit kell tenniük. És aztán elindult ez a dolog. De egész addig, amíg nem ez van, ugye addig van egy izzadságszagú erőlködés az életünkben, és nincs ott öröm. Nincs ott Isten öröme. Amikor meg megértjük, hogy kik vagyunk, és leülünk, megtanulunk leülni azon a helyen, utána az Úr örömével tudunk munkálkodni is. És tudjátok, hogy mit mondott a Pál apostol, hogy az Isten kegyelme által többet tettem, mint az összes többi apostolok együttvéve. De nem én, hanem az Isten kegyelme, ami velem volt. Nem én volt, nem ő volt az, hanem az Isten benne munkálkodó kegyelme. És ez az életünk titka, mert az életünk titka tényleg nem az, amit mi meg tudunk tenni, vagy nem tudunk megtenni. Aztán meg tudjuk mutatni. Hanem az, amit az Úr tesz. Amit az Úr tesz, az mindig tökéletes. Azon mindig áldás van. Az mindig gyümölcsöző. Az soha nem fiaskó. Annak a vége az mindig áldás. És csak szerettelek volna benneteket bátorítani ebbe, hogy nyugodjunk meg. Úgy, ahogy a zsidók nem tették ezt meg. Nyugodjunk meg az Úrnál. Értsük az ő szívét, mint a mennyei atya, akiről beszélt a tékozló fiúnak a története is, hogy ő mindig szeret bennünket, hogy ő mindig vár bennünket az ő asztalánál, hogy nem történik semmi, amit mi meg tudunk tenni, vagy nem tudunk megtenni, ami ezt megváltoztatná. Viszont az ő gyülekezeteként, nyilván az ő mennyasszonyaként, nyilván nem is tudunk elvonatkoztatni arról, hogy közelít az esküvünk. Nem is tudunk elvonatkoztatni arról, hogy szeretnénk látni minél több embert az ő országában, igaz? Nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy nekünk fontos az elveszett úgy, hogy neki fontos, mert értjük az ő szívét. De azért, mert ezt Isten tette a szívünkbe. Nem azért, mert valaki azt mondta, hogy ezt kell csinálnod, ha hívő vagy. Megnyugodhatunk Isten szívén. Úgyhogy üljünk le, fogadjuk el az ő beszédét rólunk, adjunk hálát neki, és élvezzük az ő jelenlétét, és engedjük, hogy aztán ő cselekedhessen a maga idejében, a maga módján. Köszönjük, Urunk, neked a te nyugalmadat, a te kegyelmedet, amit adtál mi életünkre, a mi osztályrészünként. Köszönjük neked, hogy megérthettük azt, Uram, hogy minden munka az a tiéd, és a mi dicsőségünk pedig abban van, hogy mi elfogadunk tőled. És ez nem kicsi dolog, ez a mi részünk, Uram. Ez a mi részünk, hogy elfogadjunk, Uram, és köszönjük neked a te gazdagságodat, amivel adtál nekünk. Köszönjük neked azt az ámulatos kegyelmet, amit kiárasztottál az életünkben, amivel közel jöttél, Uram, amivel fölemelsz napról napra, Uram, amivel hordozol bennünket. Köszönjük neked ezt a széket, amit adtál nekünk, amiben megnyugodhatunk. A te szereteted, a te örömöd mi bennünk, Uram, hogy ebben nyugodhatunk meg. És köszönjük neked, hogy te adsz, aztán feladatot, Uram, hogy te adsz egy másik embert, akinek beszélhetünk erről, akit meghívhatunk ebbe az örömbe és kegyelembe. Uram, köszönöm neked. És várakozással vagyunk, Uram, erre a hétre is, hogy te fogsz munkálkodni az életünkben, fogsz mutatni, és várakozással vagyunk a te örök terveddel kapcsolatban, Uram, azzal, hogy te visszajössz, értünk, hogy te alig várod szintén azt a pillanatot, amikor megláthatsz bennünket szemtől szembe, amikor együtt örvendezhetünk a te általad készített országban, Uram. Várjuk ezt az országot, a te népetként. Alig várjuk tényleg, hogy veled lehessünk, de értjük, hogy addig, Uram, neked van egy terved. Áld meg, kérünk, a hetünket, áld meg ezt az időszakot az életünkben. Te adj nekünk növekedést, a te gondolataidnak a megértésében. Köszönjük neked minden áldásodat. Amen.